13. fejezetéből a 11. verset. A fejezet címe a tökéletes ember viselkedése. Csak a 11-es vers következik. Először soronként ismételjük a verset. A trágy udáharan tímon.
A trágy udáharan tímon.
A trágy udáharan tímon.
A trágy udáharan tímon.
Itihásam purátanam.
Itihásam purátanam.
Itihásam purátanam.
Itihásam purátanam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Munér ácsagarasya csa.
Munér ácsagarasya csa.
Munér ácsagarasya csa.
Munér ácsagarasya csa.
Hatrágy udháran tínam.
Hatrágy udháran tínam.
Itihásam purátanam.
Itihásam purátanam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Munér ácsagarasya csa.
Munér ácsagarasya csa.
Köszönöm.
Adhágy udáharan tímam.
Adhágy udáharan tímam.
Itihásam purátanam.
Itihásam purátanam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Munér ácsagarasya csa.
Munér ácsagarasya csa.
Adhágy udáharan tímam.
Adhágy udáharan tímam.
Itihásam purátanam.
Prarádasya csaszam vádam.
Prarádasya csaszam vádam.
Itihásam.
Itihásam.
Megtörtént esemény.
Megtörtént esemény.
Urátanam.
Urátanam.
Nagyon-nagyon régi.
Nagyon-nagyon régi.
Prarádasya.
Prarádasya.
Prarád Maharaja.
Prarád Maharaja.
Csak.
Csak.
Szintén.
Szintén.
Szambádam.
Szambádam.
Beszélgetés.
Beszélgetés.
Né.
Né.
A nagy szemnek.
A nagy
szemnek. Ácsagarasya.
Ácsagarasya.
Aki az óriás kígyó mesterségét űzte.
Aki az óriás kígyó mesterségét űzte.
Csak?
Csak.
Szintén.
Szintén.
Isten kegyelmesére a Prabhupád fordítása. Hogy példával illusztrálják mindezt, a művetből csak egy történetet mesélnek el, egy réges-régen elhangzott beszélgetést Prahlád Maharaj és egy szent között, aki úgy táplálkozott, mint az óriás kígyó. Ja, kérem ismételjétek. Hogy példával illusztrálják mindezt,
Például illusztrálják mindezt.
A művelt bölcsek egy történetet mesélnek el.
A művelt bölcsek egy történetet mesélnek el.
Egy réges-régen elhangzott beszélgetés.
Egy réges-régen elhangzott beszélgetés.
Ralád Maharács és egy szent között.
Ralád Maharács és egy szent között.
Aki úgy táplálkozott, mint az óriás kígyó.
Aki úgy táplálkozott, mint az óriás kígyó.
Szerintem, Sila Prabhupádban elázottam. A szent, akivel Ralád Maharács találkozott, az Ajagara Vritti, az óriás kígyó életét élte. Az óriás kígyó nem megy sehová, hanem évekig egy helyben marad, és azt eszi, ami magától elé kerül. Ralád Maharács, akit társai is elkísértek, találkozott ezzel a nagy szenttel, és megszólította. Omad jánát, hogy ezt eszembe jutott, hogy mit olvastam annak idején biológiában a dél-amerikai óriás kígyóról, a Anakondáról. És akkor hát azért nem teljesen jó, hogy senkit nem csinált, és csak azt tettem, amit besétált a szájában. Tehát azért úgy valamit keveset csinál, de úgy kell ezt értelmezni, hogy ennek ez túl egy erőzítés, hogy tehát, hogy nem szaladta olyan sokat a, mondjuk a zsákmány állatot, mint egy oroszlán vagy egy tigris, annál nagyon sokkal lassabb, ugye egy óriás kígyó, hanem mondjuk, hogy az őserdős jövőjében úgy meglakul, és akkor nagyon sokáig csak rendben lakulgat, és akkor, amikor már pont arra elvérni, hogy egy ilyen egy állat, mondjuk az anakondákat, hogy ilyen gerinces állatokat is meg el tudnak ejteni, nem csak ilyen kis kétértőeket, békákat, vagy ilyesmiket, hanem el tud ejteni nagyobb testülállatokat is akár. És akkor úgy, amikor pont arra felé mászik az állat, ahol már közvetlen közelében van, akkor maga tud tenni egy gyors mozdulatot, amivel elkapja ezt az állatot, és akkor az, amikor utána már nem tud elmegfújni, amikor elkapta, és akkor utána pedig rátekeredik és megfojtja, ugye rátekeredik az a talmas erős testtel, és akkor megfojtja az állatot, és akkor utána pedig egész belemér, és ugye egészben meg is emészi. Ugye ez se egy probléma számára. Ha mutatjuk, hogy tehát abban a szempontból emlegeti, mondjuk a Szentírás, az óriás kígyónak az életét, hogy nagyon-nagyon egyszerű. Tehát, hogy ez igazán nem bonyolult, csak meg kell várni, amíg arra jön egy óvatlan élőlény, aki úgy nem vesz észre, hogy itt a sűrűben ott lakul ez az óriás kígyó, akkor egy hirtelen mozdulat, azon megvan a zsákmányával, rátekeredik, megfogja meg ezt és kész. És utána ismét nincsen túl sok dolga, jó, ez az a kalóriamennyiség, amit így bevitt, az nagyon sokáig elegendő számára. Vasány sem nézti meg ezt az állatot. Nagyon sokáig elérte róla, és nagyon sokáig akkor ismét csak lapulgatnia kell, mint a sűrűben. És akkor nagyon egyszerű az élete, és nem kell túl sok erő. Vagyis mondjuk, hogy minimális erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy fenntartsa a testét. Tehát, hogy mondjuk ebből a szempontból van ez a hasonlat, ez a kis hasonlat, hogy úgy táplálkozom, mint az óriás kígyó. Nyilvánvaló, hogy egy szent az, még hogyha el is van az őserdőben, már válkoztasson például valaki, akkor elmondom az őserdőbe, és akkor egyszerűen a célja az már ilyenkor mindenképpen az, hogy egyszerűen éljen. Aztán, de nem kell szó szerint menni akkor sem az, hogy úgy fog táplálkozni, mint egy óriás kígyó. Én nem fog se védnákra, sem nagyobb kerences állatokra vadászni. Az biztos, de nem fog így szó szerint kell ezt érteni, hanem hogy törekszik ugye az egyszerű életmódra. És ezt ki lehet vetíteni, ezt az egyszerű életmódot, akkor nem teszünk túl nagy erőfeszítést, mert megint dolgok kell, mert megint szükségek. Ezt az egész emberi társadalomra ki lehet vetíteni. Tehát az egész emberi társadalommal kapcsolatban lehet beszélni erről, hogy nem szabad túl nagy erőfeszítést tenni a létünk fenntartását érdekében. Hanem attól függően, hogy valaki melyik társadalmi csoporthoz tartozik, hogy attól függően nem lesz egyforma ez az erőfeszítés. Valahol nagyobb lesz, valahol kisebb lesz. A védikus kultúra azért minden esetre meghatározza, hogy lehetőleg ne legyen olyan túl nagy, hogy legyen időnk, energiánk arra, hogy törekedhessünk az önmegvalósításra, hogy lelki életet tudjunk élni. Ugye ez az ember életnek a fő célja. És akkor az egy fontos pont, hogy akkor annyi erőfeszítést tegyünk csak a testünk és a testi szükségleteinknek az ellátása érdekében, ami ténylegesen szükséges. És akkor az energiának a többi részét, azt pedig fordítsuk az önmegvalósításnak a folyamatára, illetve a szolgálatára, a belső lelki meditációnak az elmélyítésére, és akkor ez az, ami igazából az emberi életnek a célja. És ahogy mondtam, ez nem mindenütt, nem minden társadalmi osztályban egyforma ez az erőfeszítés. De a védikus kultúra általában véve egy eleve olyan területet terjeszti főleg, hogy ahogy így mondják, hogy a nagy tanítóink, ahol az életkörülmények is kedvezőbbek voltak, mondjuk a kaliuga előtt ez így volt. Ha egész messzire visszamegyünk mondjuk az aranykorba, akkor meg pláne így volt. És általában úgy van, hogy az emberek tömegesen nagyon komolyak a lelki életben, akkor Krisna úgy rendezi a körülményeket körülöttük, hogy ne is kelljen túl sokat erőlködni a létfenntartásért. Ez azt mondtam, azért emlegettem az aranykort, mert ez egy nagyon tipikus példa erre, hogy mivel az emberek tömegesen nagyon komolyan törekedtek az élet az önmegvalósításra, akkor nagyon ideális volt minden, nagyon ideális volt az időjárás, a körülmények, mert nagyon bőségesen termettek az ehető növények, gyümölcsök, és ezek nagyon táplálóak is voltak, de nem kellett aggódni senkinek semmiatt, hogy hiánybetegsége lesz, hogyha nem fog dolgozni. Nem kellett dolgozni, minden magától úgy megtermett, hogy a bölcseknek csak le kellett szedni azt az érett és táplálkozó gyümölcsöt a fáról, és ezzel igazából lényegében meg volt oldva az élet problémája, egy fa alatt el lehetett aggódni, és akkor a időjárás tökéletes volt, nem kellett tartani, hogy több olyan borzasztó ideg tél tör rájuk, mint a kaliugában, hogy az emberek tekintélyes részének. És akkor minden ideális volt, nem kellett sokat erőködni a létfenntartásért. Persze, az aranykorban is nyilvánvalóan volt valamilyen fajta társadalmi élet, hogy születtek gyerekek, utódok, ami azt jelenti, hogy végül is volt valamiféle egyszerű társadalom. Tehát mindenki egy ilyen megvalósított szent volt igazából, megszületett az a kevés utód, akire szükség volt a társadalom fenntartása, az emberi élet folytatásához, hogy az újabb nemzedék megszületett, és aztán az is nagyon könnyen és minden gond nélkül nevelkedett fel, könnyen is minden gond nélkül elsajátított által a lelki tudást, és akkor igazából minden nagyon egyszerű és könnyű volt anyagi szinten. Anyagi szinten is, és lelki értelemben véve is. És aztán később, amikor ez megváltozik, hogy amikor az emberek igényei kezdenek nagyobbá válni, akkor már nem tudnak annyira egyszerűen és lemondottan élni, és amikor bejönnek az komolyabban, hogy a megjelenzés kezdődik, komolyabban bejönnek a világba, hogy az aranykor után következő második korszak, akkor nincs ennyi áldás az emberi társadalomnak, akkor már a körülmények sem olyan kedvezőek, és akkor nekünk elkezdeni a földművelésnek. Ugye az, ami már az aranykor végén elkezdődik, hogy lehet haladni. És hogy majd bárgatom olyan történetet, ahol olyan királyról beszélnek, aki igazából az aranykor végén uralkodik, de már szó van, hogy már van földművelés, már gabonát termesztenek. Szóval úgy néz ki, hogy ez már az aranykor végén már megkezdődik, ez a folyamat. Hogy a létfenntartási szükségletek nagyobbá válnak, körülmények meg kicsit kedvezőtlenek. És akkor tényleg komolyan meg kell szervezni az emberi társadalomnak, szükség van földművesekre, szükség van arra, hogy munkával előállítsák az élelmet, ami korábban ugye nem volt. És ezáltal már is egy fokozattal nehezebbé válik az élet. De még mindig, ugye a kaliuga előtt a védikus kultúra az általában olyan területeken működött, ahol az éghajlat úgy legalábbis úgy viszonylag kedvező volt. Lehet, hogy most már kellett erőlködni, kicsit kellett dolgozni azért, hogy megteremjen a gabonam, mert van lehető táplálék. De ez még mindig nem került olyan aránytalan nagy erőfeszítésbe, mint mondjuk a mai kor emberének. Mert mindig nagyon szép volt az időjárás, még mindig úgy aránylag kedvező volt minden, és olyan területeken ültek az emberek, ahol nem volt kemény hideg tél, nem kellett tudni nagyon sokat küzdeni azért, hogy fenntartsák a testüket. És akkor ebből következően sok energiájuk maradt az önmegvalósításra. Tehát még a korábbi korszakok is ebből a szempontból aránylag kedvezőek voltak. És akkor utána pedig bekövetkezett a Kali Yuga, amikor az emberiség, hát most kérdéses, ezzel eltérő vélemények vannak, hogy az egész Földön pont, hogy milyen éghajlat volt, vagy hogy volt, mint volt 5000 és 10000, vagy 15000 évvel ezelőtt. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy, mindig, hogy az északi területek, vagy a sarkolatok mindig is nagyon idegek voltak. Vannak olyan vélemények is, amik azt mondják, hogy ennyi egy időben még ott is, mondjuk is nagyon ennyi idő volt. Ezt, hogy mi az igazság, ezt még nem tudtam kideríteni ebbe az ügyben. De a lényeg az, hogy még ha úgy is van, hogy mindig is voltak hideg területek, vagy a védikus korszakban, ugyanak az időszak, amikor a Földön ez uralkodott, akkor ez biztos, hogy azokon a területeken, ugye a védikus kultúrát követő emberek nem éltek, mert az túlságosan kedvezőtlen volt ahhoz, hogy lelki életet kihessenek. Túl sok energiába került a létfenntartás. Mindazonáltal, akkor a jogában, mint tudjuk, akkor elég sok név már ezeken a kedvezőtlen területű éghajlatú területen élt, mondjuk Európa is majdnem teljesen részében elég kedvezőtlennek mondható, hogy mindenfelé elég hideg a tél, valahol extra hideg, mondjuk Oroszország észak részén már különösen nagyon hideg, de mondjuk Magyarország is se egy kellemes hely annyira ebből a szempontból. Mondjuk a tatárjárás idején olvastam, akkor olyan kemény tél köszöntött be, hogy akkor ugye akkor tatárban akkor az egész lovasereg átnyargalta a Duna jegén, az úgy elég komoly, hogy tartós idegre van szükség, hogy egy lovasereg nyugodt szívvel átnyargalta a Duna jegén. Szóval nem volt annyira kellemes itt se az éghajlat. És ez kényszeríti valamennyire az embereket arra, hogy több energiát fektessenek magába pusztán a létfenntartásba. Ugye ez az, ami korábban nem volt annyira jellemző. A Kali Yugában az egyre inkább általánossá és jellemzővé válik, hogy az embereknek, mivel az anyagi célok egyre fontosabbá válnak, és az anyagi igényeik növekednek, a körülmények meg nehezednek, akkor egyre nagyobb erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy azokat az anyagi igényeiket, amelyek vannak, amelyek vagy alapvetően megvannak, vagy pedig saját maguk teremtik meg, hogyha az alapszinten nem túl benne, akkor mindenesetre az a lényeg, egyre többet és keményebben kell dolgozni, és küzdeni azért, hogy azokat az anyagi igényeket beteljesítsék. És ugye ez a legfőbb probléma az emberiségnek manapság is, vagy hogy a Kali Yugában általában véve, de mondjuk manapság is, hogy most akkor hogyan tegyük egyensúlyba úgy az életünket, hogy ne kelljen túl sokat dolgozni sem, de viszont minden anyagi igényünket is beteljesítsük. És általában a Kali Yugában akkor annyira megnövekszenek az embereknek a vágyai, az anyagi vágyai, hogy akkor képesek, a esetek többségében képesek nagyon keményen dolgozni inkább, semmint hogy sok időt hagyjanak mondjuk a lelki életre, az önmegvalósításra, vagy még akár arra is, hogy csak saját maguk egyszerűen úgy kicsit könnyebben, nyugodtabban élhessenek. Szóval még arra is hajlandók lemondani, egy nyugodtabb, könnyebb életről is, annak érdekében, hogy minél több legyen az anyagi javakból. És ugye ez egy probléma ebben a korszakban, hogy az emberek nem tudnak egyszerűen élni. És ugyanakkor, mivel bűnösen élnek, akkor a körülmények sem kedvezőek, és akkor ezáltal arra vannak sarkalva az emberek, hogy nagyon sok energiát belefektessenek a létfenntartásba. És van, akik mondják, hogy nincs egy cél az ember életnek, csak az érzékkielégítésnek a fokozása, nincsen más cél, csak ez, miért is keresnek az élet értelmét. Ez nagyon jó, ez így, hogy keményen dolgozunk azért, hogy aztán elveszessük az érzékeinket, ez igazából mindig is itt volt, és akkor ők, ez ugye a vatalista emberek azt mondják, hogy ez egy mese, az aranykorban nem így volt, hogy nem kellett dolgozni az embereknek, hogy csak úgy magától megtennek minden, amire szükség volt, és minden ideális volt, és nem kell előződni ennyit, és könnyen éltek az emberek, és egy belső boldogságot élveztek, ezt pedig általában a materialisták nem tartják reálisnak, vagy hihető dolgoknak. Általában a kétségbe vonják meg ezt. És, de amit mégis tapasztalt valaki, aki egy gyakorló Krisna hívő lesz, hogy valójában ezt mégis lehet tapasztalni, hogyha a lelki életre koncentrálunk, az igényeinket kicsit lejjebb veszük, és a lelki életre koncentrálunk, akkor még a Kali Yugában is lesz időnk arra, hogy gyakoroljunk lelki életet. És Krisna akkor adja a lehetőségeket, ugye nem fog elzárni bennünket attól a lehetőségtől, hogy legyen időnk a lelki életre. Ez csak attól függ, hogy most nekünk mi a fontosabb, mint ahogy bizonyos bakták úgy döntenek, hogy akkor ők mondjuk kint fognak élni dolgozni, és mondjuk vállalkozók lesznek, és akkor elmerülnek a tevékenységbe, és akkor mondjuk azt mondják, hogy akkor én adományozok, hogy próbálok segíteni a prédikálóhoz valamit, amit támogatom a templomhoz, vagy a prédikáló személyeket, adományozok, És akkor így ezáltal törvényben én is fejlődök lelkileg, bár az energia legnagyobb része az, ami fejlődésben van fektetve, de mivel ebből adományozok, ugye akkor ezáltal fejlődhetek a lelkilegben. És ez így is van, és akkor Guru Maharaj, hogyha valaki látja, hogy tényleg sikeres vállalkozó mondjuk, ugye akkor általában nem is javasolja neki, hogy költözünk be a templomba, vagy ha igen, akkor csak egy-két évben, akkor megtapasztalja mindezt, hogy milyen így az, amikor úgy komolyabban nekifekszik valaki a lelki életnek, hogy legyen milyen más a lelki életben. De általában akkor nem Isten átcsolja, hogy ezt tegyen, hanem akkor ő úgy tudja a legtöbbet segíteni, hogy a legkésre mozgalom, hogyha dolgozik, vállalkozik és adományoz. És akkor ezáltal lelkileg fejlődik, és amikor később, idősebb korában lejött egy olyan lelki szintre, ami mondjuk már fejlődött korábban, akkor pedig abba hagyhatja ezt a tevékenységet, és akkor ő is komolyabban neki feküdhet is, még úgymond a lelki életben. Hát azáltal, hogy kint él valaki és vállalkozik, biztos, hogy hát hatásra kerül valamennyire, hogy az anyagi világban nehéz az alól kivonni magát egy valakinek manapság. De ezáltal mégis tud fejlődni a lelki életben. Ugyanakkor, hogyha valakinek olyan karmája van, és manapság erősítem benne olyan karmája van, hogy puszta létfenntartásért is komoly erőfeszítést kell tenni, ugye már ezért is elég sokat kell dolgozni, akkor viszont lehet, hogy egy ilyen személynek meg, hogyha tényleg komoly lelki életben, akkor célszerű nem kint dolgozni, és ugye erőlődni a puszán a létfenntartásért, úgyhogy adományozni sem tud semmi. És ugyanakkor megkíván téve az anyagi világ közvetlen hatására. Akkor egy olyan személyeknek tényleg fontos, mondjuk a lelki életben való fejlődés, akkor neki mondjuk Guru Maharaj is azt javasolja, hogy hát lehet, hogy jobb, hogyha misszionárius leszel, miért változtatnál ezen a helyzeten, mert itt végül is biztosítva van, hogy az a lehetőség, hogy eleve úgymond a munkánk, az egy olyan szolgálat, ami teljesen közvetlenül kötődik ugye a templomhoz és a prédikáláshoz, akkor ezáltal is tudunk komolyan lelkileg fejlődni, és ennek a szolgálatnak a rendszere pedig úgy van kialakítva, hogy maradjon időnk arra, hogy a lelki gyakorlatokkal is tudjon foglalkozni. Szóval úgy van kialakítva az egész rendszer, hogy ez nagyon kedvező ahhoz, hogy maradjon időnk ehhez is. És a létfenntartásunk miatt meg nem kell sokat aggódni, ugye tapasztalhatjuk, hogyha komolyan végezzük a szolgálatunkat és prédikálunk is mellette, akkor tapasztalhatjuk, hogy Krisna nem fugarkodik a tanulói javakkal, szóval akkor ő úgy rendezi a dolgokat, hogy úgy el vagyunk látva mindennel, ami szükséges, hogy élni miatt úgy nem kell nagyon aggódni. És akkor úgy ideálisan tudunk mi is élni, mondjuk aki éppen most egy misszionális helyzetben van, akkor egy ilyen személy is tud úgy élni, sőt igazán ez a legkedvező helyzet egy szempontból nézve, hogy a lelki fejlődésünk rendezve. És ha valaki képes ezt fenntartani és egész életében így élni és gyakorolni, akkor az valójában a legkedvező helyzet. Úgyhogy ez majdnem, hogy már egy szempontból hasonlít az aranykornak a helyzetére, ahol abszolút semmit nem kellett aggódni arról, amiatt, hogy most én miből tartom fenn magamat, és teljesen tudott valaki koncentrálni a lelki fejlődésre. Ami egy különbség, hogy a szolgálatunk is irányulhat jelentős részben a részfenntartásra, mondjuk, hogy Budapesten nem annyira, hogy másra jelenleg a helynek, mondjuk Krisnagöld, mondjuk Krisnagöldet veszük, ott viszont mivel van egy kifelé ilyen prédikálás, hogy igen, akkor még olyan társadalmat akarunk létrehozni, amely el is látja magát a szükséges anyagi dolgokkal, akkor ott viszont már vannak olyan misszionáriusok, akiknek úgymond tervező munkát is kell végeznie, hogy egy ilyenfajta példát is felmutasson. Ugye ilyen aranykorban nem volt. Most ez is egy szolgálattá vált azáltal, hogy próbáljuk mutatni egy ideális példát, egy olyan emberi társadalomra, akkor azáltal maga a munka, maga a részfenntartás, ott a Krisnagöldben, hogyha látogatók nézik azok, hogy ugyanilyenek ott a baktán, akkor azáltal érdekes módon ez is egy ilyen prédikálássá válik, hogy egy lelkéletet élő személy az, amellett, hogy lelkéletet él, még dolgozik is, és képes valahogy egyszerűen fenntartani magát. Ugye ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor ezáltal ez a tevékenység is prédikálássá válik, és így maga a munka, maga a létfenntartás, maga a létfenntartás érdekében végzett tevékenység is a lelki fejlődésnek a forrása lesz. Nem tudunk azáltal lelkileg fejlődni, hogy mondjuk keményen dolgozunk. És ezáltal megváltozik az egésznek a lényege, hogy pusztán ezáltal közvetlenül mondjuk ezt csináljuk. És semmi a nehézség okozza még sok baktának, hogy abban a környezetben, amiből jöttünk, amiből jövünk, akár mondjuk a Budapesti templomban, akár Kristendőrben szolgál valaki. Ami nehézséget okoz hosszú távon az, hogy esetleg ez az a sok úgynevezett szabály, ami itt van, vagy az a valamennyire lemondottabb élet, vagy valamennyire egyszerűbb élet, mint amire vágyik valaki, hogy ott nincs az a függetlenség, amire esetleg valaki vágyik. Mert ez valaki zavar, és akkor emiatt elég sokan üljetenek ők hosszú távon, hogy nem maradnak misszionáriusok. De minden esetre amúgy ez egy ideális helyzet. És amit mondom, hogy nehéz, hogy mondjuk Kristendőrben is, amit most hallottam, hogy most újra próbálkozik ezzel a dologgal, hogy akkor ne a csapból engedjék a vizet, hanem útvizet használjanak. Én korábban mondták, hogy hát pedig mi az egyszerűbb kulpó húzni a vizet, vagy csak megnyitni a csapot. Csak ott megnyitni egyszerűbb, tehát a kulpó húzni az még nehezebb, az több időt igényel, az több energiát igényel, így hozzájutni a szükséges vízhez. Sokkal egyszerűbb lezuhanyozni egy zuhanyrózsákból, mint egy kancsóból, mint egy magunkra bödörből. Sokkal egyszerűbb, hogyha a vízmelegítő melegíti fel, mint hogyha én rakok tüzet egy valami eszközön. Mondjuk ott is voltak meg kell tüzet rakni alá. De hogy egy kicsit bonyolítja a dolgot, hogyha nem a zuhanyrózsából jön a víz, hanem a kancsóból keretlenül. És akkor ez egy plusz időráfordítás, ez egy plusz nehézség, és valaki azt mondja, hogy nincs olyan sok szolgálatom van emellett. Hogyha még ezt is csinálom, akkor most hogy van az időm más dolgokra, akár a szolgálatomra, akár a lelki életemre. De akkor mondjuk el kell fogadni, hogyha mondjuk a Guru Maharaj azt mondja, hogy de most ez jó lesz, azt szeretnék, hogy az embereket lássák, hogy mi tudunk egyszerűen élni. Akkor azok számára, akik ott élnek, és akkor egy ilyen módon akarnak prédikálni, akkor számukra ez a lelki fejlődésnek az útja. Hogyha ezt a lemondást úgymond bevállalják, hogy akkor nem kihúzom a kulpot a vizet, és azt használom a mosáshoz, fürdéshez, akkor ez az ő lelki fejlődésüket segíti. Ez messze menően nem olyan egyszerű, mint az óriás kívülnek az életre az ős erdőben. Annál azért lényegesen bonyolultabb, manapság fenntartani ezen az életet. De mégis az elv az ugyanaz. Tehát, hogy lehetőleg éljünk egyszerűen. A materialisták persze mondják, hogy miért lenne egyszerű, mennyivel egyszerűbb, igen, csak megnyitni a csapot. De viszont mögötte, tehát az a háttérünk, ami a mögött van, ugye kényelmesen kellesünk is mondjuk így ezt a rendszert így fenntartani, ezt a kényelmes életet lehetővé teszi, a mögött amúgy rengeteg energiabefektetés van. Tehát, hogy azáltal válik kicsit kevesebb ez az energia, hogy modern technikai eszközöket használunk, de ténylegesen az energia, ami mögötte, ami megvan hozzá, mögötte az óriási. Tehát, hogy ez az óriási méretű bányászat, ami mögött, hogy az energia igényeinket ugye fedezni tudjuk, hogy az autó, az egész közlekedési rendszer, az élettermelési rendszer, az áruknak a szállítása, mozgatása, és mindenféle dolgok a fenntartása és a fűtés rendszer fenntartása, ellátása, ezen mögött iszonyatos energiákat kell megmozgatni, hogy ez így működhessen. És az emberiségnek olyan bele kell fektetni az intelligenciáját abban, hogy ezt a rendszert nem tudja tartani. Mondjuk, hogy mondok egy példát, hogy 2010 környékén, akkor ugye már viszonylag magasabbak lettek az energiára, 2012-ben, mint emlékszem, és konkrétan 2012-ben volt egy csúcs, amikor az üzemelek ára elég magasra szöktek. És akkor voltak olyan tudósok, hogy arra mondtak, hogy most már az emberiség a viszonylag olcsón kitermelhető olajforrásoknak már kezd a végére járni, és akkor lehet, hogy most már kezdődik ez a folyamat, hogy tartósan nagyon drága ez az energia, és akkor gazdasági válság lesz, és mindjárt megdrágul, és az emberek élete nehezebb lesz. Aztán ez nem következett be, elég sok tudós nagyon komolyan agyalt az anyagok, hogy mik lennek, és kifacsarhatnak a Föld nevű bolygóban. És akkor hát vannak olyan területek a Földön meglehetősen sor, ahol az olaj nem is fekszik a Föld alatt, mint egy óriási raktárban, ahonnan csak ki kell szivattyúzni, vagy onnan fel kell engedni, hogyha van egy belső nyomás, ami felnyomja. Vagy nem kell kiszivattyúzni, vagy nem kiszivattyúzni kell. Vannak olajforrások, ahol az olaj el van keveredve a Földdel, a homokkal, vagy egy kis libacsokra van benne, vagy előre teljesen össze van keveredve a Földdel, a homokkal. És rengeteg elég sok ilyen területen van a Földön, mint a Kanadában ott van egy fél magyarországi terület körülbelül, ami a Prairie északi-nyugati részén. Kanadában van egy hatalmas nagy földterület, ami homokos és olajjal, golyó vastag olajjal el van keveredve. És iratlan területen van ez. És akkor kifejlesztettek egy olyan szeparáló berendezést, ami kiválasztja az olajat a homokból. És úgy, hogy ez meg is éri. Korábban is próbálkoztak ezzel, de sok aránytalanul sok energiafektetésbe került, és nagyon drága bizonyult ez a módszer. De akkor sok addig törték rajta a fejüket, addig, amíg Krisna megadta neki ezt az intelligenciát, valami jobbnál fogva. De úgy tudtak találni egy olyan szeparáló berendezést, ami már megírja, ami nem igényel olyan sok energiafektetést a dolog. És akkor ilyen óriási nagy teherautók szállítják a szeparáló üzembe, hatalmas területről, akkor a teherautókat kell elképzelni, mint egy fél háznak körülbelül. És akkor ezek tonnaszám szállítják ezt az olajos homokat egy óriási, meg szintén óriási nélkül ilyen szeparáló üzembe, ahol a fagyos olajos salat fel kell melegíteni először is, és akkor abból valahogy ki kell választani az olajat, és akkor gázt égetnek el annak érdekében, hogy ez felmelegedjen, az a fagyos, sáros olaj, télen akkor teljesen fagyos, mikor a táplálat hideget él. Igazából olyankor nem is tudom, hogy tudják ezt kitermelni, kőkeményre fagy a talaj. De valahogy ezt a problémát még meg tudják oldani, és ezáltal ismét újabb olajforrásokhoz jutott a világ, hogy ezek a találmányok úgymond megszülettek. De óriási energiabefektetés van mögötte is, és az intelligenciát az nagyon komoly mértékben leköti, hogy fent tudják tartani ezt a civilizációt, amiben élünk. És ez minden vonatkozik, hogy azt mondjuk, hogy most nagyon jó energiával próbálkozom, hogy belemegyek szélkerül, stb. Szóval minden itt az van, ezért ezek a gyártása, szállítása, kifejlesztése, fenntartása, ez mind szintén sok emberi energiát igénybe vesz. Tehát, hogy végső soron az emberiség ezt, hogyha sokat akar a anyagiakból, és nem a lelki életet tekinti a legnagyobb értéknek, akkor ez mindenképpen nagyon sok időt és energiát fog igényelni. Hogy nem lehet megúszni ezt a dolgot. Lehet törni az embereknek a fejét, ugye a tudósok törik a fejüket, hogy hogyan lehetne. Minél több mindent elérni, minél kevesebb erőfeszítéssel. De láthatjuk, hogy mondjuk egy másik példát, hogy az emberek munkaideje az hosszú ideje nem csökken semmi. Hiába van ez a nagyon nagy technikai fejlődés, akkor mégis az van, hogy ez a kapitalista rendszer, ami arra sarkalja a vállalkozókat, hogy minél kevesebb emberrel érjék el ugyanazt az eredményt, az azt jelenti, hogy még ha be is vettek technikai eszközöket, akkor az van, hogy azáltal nem csökkentik a munkaidőt, hanem inkább kevesebb ember foglalkoztatnak. Szóval általában ez a jellemző, hogy ha bár elvileg ott lenne a lehetősége annak, hogy kevesebb ember dolgozzon, kevesebb erőfeszítés legyen, ez mégsem történik meg, mert valakiban kialakít az egész rendszer, hogy ezt igazából maga a vezető réteg és maguk a vállalkozók ezt nem akarják. Ők csak minél több hasznot akarnak. Egy olyan nagy módon, egy felfogással tekintenek a világra. Haszon elvűek, ebből a következően a munkaidő hosszú ideig nem csökken, a technikai fejlődés ellenére sem. Viszont a világ egy bonyolultabbá válik, ugye régebben egy irodában, tehát hogy volt csak egy írógép, ahol beírták a szükséges dolgokat, nyilvántartást, akkor begépelte a papírra azt, amit kellett, és akkor utána a papírokat mezékből valahol tárolták. És manapság az, hogy most már nem csak egy egyszerű írógép van, hanem ugye számítógép van, ami még rögzít is az adatokat. Ennek ellenére mégis azokat ki is kell nyomtatni papírra, és akkor ismét ütöndől tálnak a papírhegyek van az irodában, de viszont most már van plusz egy drága számítógépünk is, egy olcsó írógép helyett egy drága számítógép. És úgy tűnik, hogy akkor ezt tekintik a lelki fejlődésnek, hogy főleg az anyagi fejlődésnek, ezt tekintik anyagi fejlődésnek, hogy akkor most már egy olcsó írógép helyett, most már egy drága számítógéppel csináljuk azt, amit korábban megcsináltak egy olcsó írógéppel, amúgy amit új papírhegyek állnak az irodában korábban. Tehát, hogy semmi nem változott, csak minden bonyolultabb lett igazából. És mégis azt hiszik az emberek, hogy ez egyfajta fejlődés. De nem fejlődés, mert ugyanúgy még tulajdonképpen annyi értelemre se az, hiszen nem lesz több ideje az emberek, nem fognak nyugodtabban élni. De lelki szempontból meg teljes katasztrófa, hogy jön ma az emberek jelen, hogy az egész rendszer, az egész társadalom működik, hogy fölösleges igényeket teremt és fölösleges tevékenységekkel vannak ott van az emberek. Nem tudom, hogy hányan vagy a Magyarországon abból, hogy kocsmát üzemeltet, vagy dohánybutikban dolgozik, vagy a Szerencsejáték RT-nél dolgozik, vagy a biztosító társaságnál, vagy valamilyen ügynökségnél, vagy valamilyen reklámügynökségnél, amelyeknek igazából szoros értelemben semmi közel van a létfenntartásunkhoz, csak meg van teremtve egy fölösleges igény, és akkor ennek a fölösleges igényeknek a kiszolgálásában él, vagy dolgozik valaki. És akkor még örülhet neki, hogyha mondjuk egy reklámnak lehet, ahol ilyen jó ját csinálnak a világban, hogy mindenki igazít fel, azt mondja, hogy felé dolgoznak, hogyha ezeket nem találták volna ki, nem lenne ez a verseny, és akkor nem lenne szükség reklámokra és reklámban dolgozó ügynökökre és tervezőkre. Szóval mi a csodát csinálni egy gépesített világban? És ha nem teremtették volna meg ezeket a fölösleges szükségleteket, ugye, miből jelennek valaki, hogyha az embereknek igényelni azt, hogy tetoválást csinálnak a kezükre, vagy hogy utazgassanak mindig örökké a világba, és akkor ugye a turistának visszolgáló társaságok működnek. És akkor ezt az emberek, ha nem igényelnék, hogy akkor elég nagy baj lett a mai civilizáció foglalkoztatással. De mivel ott van ez a dolog, és mivel mesterségesen serkenti is ezeket az igényeket, akkor így mégiscsak van munkája az emberek nagy többségére. De ez valahogy mégiscsak sikerül. És emiatt látszólag úgy tűnik, hogy nincs nagyon nagy baj a világban. Valójában azonban, hát ahogy mondtam, egy lelki szempontból ez nagyon-nagyon nagy probléma. Hogy az emberek energiájai teljesen elvészült anyagi dolgokban, anyagi céloknak a beteljesítésében. Vagy valakinek egyszerűen csak a puszta létfenntartás miatt a munkában. És olyan környezetben, ahol senkit nem érdekel a lelki élet, mondjuk, és olyan hatások nem is éveztik fel benne a lelkiség iránt az érdeklődést. És igazából kudarcot vall az emberi élet, abból a szempontból, hogy mi a célja az emberi életnek. Ez a legnagyobb gond, hogy mivel nem jelenleg emberek egyszerűen, és nem lelki központúan, akkor teljes kudarc az életük. Ugye, amikor megöregszenek, akkor ott állnak egy olyan helyzetben, hogy már ki van alakítva, vagy olyan szokásrendszer náluk, vagy olyan ragaszkodásaik vannak öregkorban az emberek, amiről már nem képesek lemondani, hogy ha valaki már mondjuk, hát még vannak nagyon szívós emberek, akik mindent túlélnek, és már 40 éve alkoholista valaki mondjuk, vannak, akik azt is túlélni, én ismertem egy pár ilyen. Túlélték és már megöregedtek, de ott már lehetetlen feladat, tehát leszoktak őket az italról, ott már 40 évig látszott, az már egy lehetetlen feladat, szóval az már teljes képtelenség. És hogyha már valaki 40 éve már ül a televízió előtt is, meg már hozzászokott bizonyos fajta műsorokhoz, hogy én most ezt nézem, és ezt nézem, aztán meg ezt nézem, aztán leállítani egy ilyen személyt a televízióról, az már szintén egy lehetetlen feladat, hogy szóval. És akkor ott van az internet, ami manapság, ugye szoktak beszélni az internetes függőségről, hogy vannak olyan személyek, akik állandóan tűnik az internet előtt, és nagyon súlyos függőséget okoz. És ha valaki, hát úgy képzelni, hogy valaki már fiatal, ilyen függő, tehát egész életében még ezt is csinálja, akkor mi lesz az élete végén? Szóval akkor mennyire fog gondolkodni az élete végén, hogy most akkor mi lesz, jön a halál nem sokára, és most akkor mit is kéne csinálni? Hanem általában azért semmit nem gondolkodik, hogy olyan személy, aki már ilyen függésben van, meg már így kialakított és megszokott szokásrendszerben van benne, akkor az már úgy, hát hogy nincs esélye kilépni belőle szinte. Tehát, mint hogy valaki mondja is néha, hogy hát majd tudom, hogy jön a halál, tudom, hogy meg fogok öregedni, de most egyelőre még fiatalok vagyok, hogy élveznek az életet, és majd idősebb leszek, hogy mondjuk komolyan nekifekszek a lelki életnek, és akkor még a halál előtt még azért gyorsan, akkor úgy, ami lelki fejlődéshez szükség, akkor adom, hogy szerkezek, és akkor úgy felkészülök a halálra. De ugye ez nem egy olyan jó elképzelés, mert általában valaki az anyagi ragaszkodásoknak él, és nem próbál azzal szemben lenni, és a lelki fejlődése már fiatalon koncentrálni. De akkor később az igazából csak még sokkal nehezebb, akkor már mire berögzül az anyagi érzékkielégítésre való vágy, annyira erős tud lenni, de akkor nem tud kilépni ebből az ördögi körből valaki. És ebből a szempontból ugye nagyon fontos az, hogy még fiatalabb megisztáljuk az energiáink az arra, hogy lelkileg fejlődhessünk. És hogy is tartsuk mellette az életünk során, mert akkor van jó esélyünk arra, hogy akkor az élet utolsó szakaszában és az utolsó pillanatában is nagy sikeresek leszünk. És tehát egy adás, amiből kiindultam, akkor ez így, és aztán majd ez lesz kifejtődik a későbbi versenyben ez a téma. Ez ezt próbálja illusztrálni, hogy amennyire lehetséges törekedjünk egy annyira egyszerű életre, hogy annyi energiát áldozunk erre csak, ami feltétlenül szükséges. És próbáljuk egy olyan helyzetbe kerülni az emberi életbe, ahol marad az időnk és energiánk a lelki életre. Jó, én körülbelül ezt szerintem volna mondani, hogyha valakinek van valami kérdése, vagy hozzáfűzése, mindenhez. Igen.
Hogy beszéltél az aranykorról, de most is aranykor van. Ugye az Úr Csétanya kerülőben nagyon ritka alkalomban lehetünk részesei, ugye az Úr Brahma napjával maggal a időkor eljön az Úr Csétanya, és most mi pont itt vagyunk. Szóval hogy ez így igazából rajta múlik, hogy megnyilvánul-e vagy nem. És ugye ez a missziónál is, amit így mondtam, én arra rákeresztem Arrástól, szóval hogy ő ezt mondta nekem, hogy ezt úgy kell érteni, hogy belül kell misszionáriusnak lenni. Lehet, hogy valaki bent lakik a misszionáriusként él, de igazából a szívében nincs ott. És hogy ez igazából...
Ja, hát igen. Ez igaz, tehát hogy vedd valaki misszionáriusnak egy olyan motivációval is. És lehet, hogy valaki megként él, és teljes szívvel, hogy azonban a Krisna mozgalmat segítse, hogy a Krisna a terjedését segítse. Tehát innen is arról beszéltem, hogy most ez nem lehetséges, csak azt mondtam, hogy általában, ilyen általánosságban beszéltem erről a dologról, hogy általában, ha valaki ilyenek mondjuk, nincs nagyon jó lehetőségeként kint járni, támogatni a mozgalmat, ahogy mondtam, hogy csak pusztán a részben tartásért küzd, vannak olyan bakták, szerintem szép számmal, akikre ez jellemző, hogy igazából csak küzd a részben tartásáért. Még akkor is még mindig tehet valamit, amit a Krisna történik, persze nem azt mondtam, hogy semmit nem tehet, de lehet, hogy többet tehetne, mint több misszionárius. Tehát hogy lehet, hogy akkor úgy többet tehetne ebben az ügyben.
Ha meg valaki
még sikeres a életben, akkor lehet, hogy pont hogy úgy tud többet tenni, hogy adományoz, és támogatja a mozgalmat. Akkor meg lehet, hogy őben pont úgy. Tehát hogy ez nem egyforma mindenkinek a helyzete, valaki így tud többet tenni, valaki meg egy másik módon tud többet tenni, én erről beszéltem körülbelül.
Tehát szerintem mindenkinek ugyanolyan a helyzet ez, vagy ha ezt a misszionárius tudatot elsajátítja, bármilyen helyzetben sikeres lehet, azt mondja.
Jó, lelkilegben sikeres lehet, hogy valaki komoly. Igen, ez így van. Ez így van. Csak azt mondom, hogy ha viszont általánosságban nézzük, hogy hogyan tehetjük a legtöbbet a Krisna tudatos mozgalomért, én abból a szempontból nézve mondtam ezt, hogy abból a szempontból nézve lehet, hogy mondjuk valaki úgy tud többet tenni, hogyha misszionárius lesz, és lehet, hogy valaki meg úgy, hogyha nem lesz ott.
Csak misszionáriusként lehet tenni a mozgalomért.
Én most mint egy hivatalos státuszról beszéltem. Értem. Ezt úgy értettem. Az a misszionárius szellem, ahogy mondtad, az úgy van, hogy igeneként élőben is ott lehet. Aztán mondtam, hogy nem lehet ott így. A misszionárius dologról nem így beszéltem, hogy ez a szellem is érje valakinek, hanem úgy, hogy őt a státusa. Egy hivatalos helyzete.
Csak nekem, mivel ezt nem magyarázták el annak idején, mert ez akkora zavart keltett több éven keresztül, és azért szeretném, hogy ez itt tisztán hangzom el.
Jó, is igény, hogy ez tisztán hangozzék el. Tehát én csak úgy mint hivatalos státusz, vagy mint egy ilyenfajta társadalom betöltött helyzeten, arról beszéltem főleg. Igen, úgy van, ahogy mondtad, hogy a misszionárius szellem az természetesen kint élő baktában is ott lehet, és lehet valaki ugyanúgy nagyon komolyan lelki életben, vagy lehet, hogy komolyabb is. Lehet komolyabb is valaki lelki életben kint élőként, mint valaki bent élőként.
És még egy dolog, hogy mondtad ezt, hogyha valaki kimegy, és akkor nagyobb hatással lehet rá, hogy kint él, de mégis egy szankirtanos is ugyanúgy, aki misszionárius, ha nem tölti fel magát reggel, és nem ő adja kifelé, akkor ugyanúgy ő is beszennyeződik, tehát hogy ez mindenkinek egyéni felelőssége.
Igen, ez így van. Jó, 8:30, úgyhogy most befejeztem akkor. Köszönöm a meghallgatást. Talán is így a bárgatban díjén.
Yeah. Köszönöm.